szeretettel köszöntjük a Neokon saját bejáratú podcastjének, a Conquestnek hallgatóit. A mikrofonnál a stúdióban Seres Attila Neokon főszerkesztő helyettes, illetve jó magam, Megyeri Jonatán a Neokon főszerkesztője vagyunk. Szia Attila! Beszélgessünk egy kicsit, annyi minden történt a múlt héten, illetve annyi minden történik ezen a héten. Két dolog biztosan eszünkbe jutott. Az egyik a elsőjén lezajlott, most már majd egy hete lezajlott izraeli választások. Hétfő van, bocsánat, elfelejtettem mondani, november 7-e, amikor ezt az adást fölvesszük, tehát majd egy hete lezajlott izraeli választások, illetve a holnapi Egyesült Államokban megrendezésre kerülő félidős választások. Kezdjük az előzővel. Ugye nagyon rövid felvezető, de szóljál bele nyugodtan, hogyha kiadjuk valami fontos részletet. Tulajdonképpen lezajlottak az izraeli választások sikerrel, és úgy tűnik, hogy a zsidó államnak sikerült elmozdulnia arról a holtpontról, amelyben az elmúlt három és fél évben volt jelesül, hogy a két nagy politikai tábor, ebből az egyik a Netanyahu vezette, vagy a Netanyahuval, Netanyahu vezette jobboldali tábor, illetve a...
Hát én itt már egyből pontosítanék, hogy igazából már a vallásos konzervatív.
Egy vallásos tábor, konzervatív.
És a többiek.
Jogos. A többiek ugye, tehát ugye itt alapvetően két arcot tettek föl mind a két, vagy a két tábornak. Az egyik arca ugye ennek a vallásos, vagy ennek a konzervatív vallásos tábornak Netanyahu volt, a másik pedig Yair Lapid ügyvezető miniszterelnök. Ő ugye az elmúlt 3,5 évben az történt, az elmúlt 4 választáson, hogy tulajdonképpen fej-fej mellett végeztek ezek a pártok. De ez fontos hozzátenni, hogy a korábbi választásoknak is, ha már csak párt alapon nézzük, ugye Netanyahu nyerte ezeket a választásokat.
Igen, azt rögzítsük, ez hogy fontos. Fej-fej mellett végeztek a pártok, mert mindig meggyőző fölénnyel a Likud győzött, tehát mit tudom, 30 és 34 közötti helye, és a következő a sorba az mindig ilyen 24-5-6 mandátumot szerzett, tehát most már kevesen emlékeznek rá, pedig nem régen még ugye Gantznak drukkoltak sokan, ő képviselte az ellenpólus, de azért itt tényleg fontos leszögezni, hogy itt már nem jobb és baloldali párharcról van szó, hiszen a baloldal a klasszikus értelemben az gyakorlatilag csak a Merec és a Munkapárt.
Amiből a Merec ráadásul most be se jutott. Tehát,
még a végleges számok még nem teljesek. Igen, de ilyenkor mindig ilyenkor rögzíteni kell, hogy mivel nagyon a határán mozog a Merec, az első baloldali párt, a bejutásnak. Azt hiszem, hogy még mindig számolják talán
De Attila, azért azt kijelenthetjük, nem, hogy a klasszikus baloldal Izraelben, ugye itt a Munkapártról és a Merecről beszélünk,
ezt
a Munkapárt hagyományosan a legnagyobb párt volt Izraelben az 50-es, 60-as, 70-es években.
Nem, hogy a legnagyobb, a
kormányzó párt évtizedeken keresztül. Jó, de azért azt bejut-e a Merec, tényleg néhány százalék hiányzik neki, vagy néhány tized százalék. Igazából annyiban szinte lényegtelen, hogy az biztos, hogy egy combos bal egyenest kapott a baloldal, vagy jobb egyenest kapott a baloldal most a választásokon magyarán. Ha be is jut, akkor is törpe párt, és az Avodá is, a Munkapárt is, szóval emlékszem, 4 mandátummal éppen, hogy bejutott ő is a Knessetbe, a parlamentbe. Tehát az biztos, hogy a klasszikus baloldal megszűnt Izraelben, azt hiszem. És igazad van, persze, hát a Lapid-féle vegyes koalíció, az nem lehetett baloldal, és Lapidot se lehet feltétlenül nettó baloldalinak nevezni, egy centrista pártról van, szóval magát centristaként, centrista, és egy inkább azt mondom, világi, inkább egy világi párt.
Így van,
tehát, egy szekuláris párt.
Tehát inkább így van, tehát inkább ez a jellemzőre, hogy szekuláris, de egyébként ugyanolyan kapitalizmus párti, tulajdonképpen a republikánusokhoz hasonló lehet.
Akkor nevezzük, mondjuk szekuláris ez lehet.
Szekuláris.
Ugye, tehát ő volt, aztán volt a Gantz féle, illetve a Gantz és a Gideon Szár, akik most együtt indultak, vagy egy szövetségben indultak ebben a választásban, ugye mind a ketten jobboldaliak.
Likud diverzánsokról.
Igen, hát Szár azért csinált új pártot, mert a Netanyahu kegyeiből kiesett a Likudban, vagy ellene ment.
Nem, vagy a Netanyahu kegyeiből, konkrétan Netanyahu-nak a kihívója volt. zsinagógája volt, és elbukott.
Ugye a zsidóknál ez egy gyakori, nem? Amikor a zsinagógában valaki vezető akar lenni, aztán megsértődik, semmi, és nyit egy másik zsinagógát, szóval ez történt. Igen, meg hát, és akkor ott voltak ugye a...
És hát a Bennett.
És hát ott volt a Bennett, aki azért viszont egy vallásos cionista.
Vallásos cionista, konzervatív figura volt a miniszterelnök a Boltonbe. Tehát ezért mondom, ezért korrigáltam rögtön az elején, hogy tulajdonképpen ez nem egy jobb oldali.
De akkor azt lehet mondani, hogy a jobb oldali vallásos, vagy a konzervatív vallásos, meg a centrista szekuláris, vagy szekuláris vallásos, mert ugye a Bennett pártja azért, ja, akkor ott van Lieberman, aki mindig ott van, ugye ő mindig stabilan
hát
hozza
ő akart, tőle. Ő akart királycsináló lenni, de...
És egy jó ideig volt is.
Volt is, igen.
Aki viszont meglehetősen vallásellenes, vagy legalábbis mondjuk Haredi ellenes.
És tegyük hozzá, hogy Netanyahu-nak a legszorosabb szövetségese volt egész 2014-ig.
Talán. Jó, hát Netanyahu mindenkivel összerúgta a port az elmúlt tizen sok
de
évben.
Hogy ő konkrét barátok voltak, igen, tehát igen. Harcos küzdőtársak voltak a 90-es években. Szóval igen, tehát azt hiszem, hogy talán tényleg ez a legfontosabb, hogy a vallásos konzervatív cionisták és a szekuláris cionisták tömbje között dőlt el. Én ilyenkor mindig nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy én Izrael jövője szempontjából a legbíztatóbb jelenségnek a rámpártot tartom, ezt a kis arab nacionalista.
Akik most szintén bekerültek a
Mansour Abbas-t, akik nem csak bekerültek, hanem azt hiszem, hogy
picit erősödtek is, egy mandátum alá, jól emlékszem.
Meg is erősödtek, ellentétben a klasszikus ilyen kommunista, Izrael ellenes arab pártokkal. Tehát a Mansour Abbas-nak a pártja az első Izrael történelmében, az első olyan arab párt, amelyik azt mondja, hogy tudomásul vesszük, hogy ez van, ezt kell szeretni, és az Izrael...
Megpróbálunk vele együttműködni. Valami.
Nem, hogy együttműködni, hanem Izraelben a zsidó államban fogjuk keresni az arab állampolgároknak a boldogulását.
Ezt és nem ennek ellenére. Erről beszéljünk már egy kicsit.
És nem ennek ellenére. Most ez nagyon kevés szó esik erről, ezért tartom nagyon fontosnak ezt kihangsúlyozni, és ez a Mansour Abbas volt ugye, aki a...
De tőle várnánk a legkevésbé. Hát nem, hát ez mégiscsak az iszlám testvériségnek, a déli szárnyának a
hát igen, már aki, tehát,
kirendeltsége.
Hát igen, de tehát én úgy vagyok vele, hogy de mivel nacionalista, tehát aki őszintén nacionalista, és aki igazán nacionalista, az reálpolitikát próbál folytatni, tehát az tényleg a népének a felemelkedését próbálja elérni, és ő tudomásul vette, hogy a politikai realitás az, hogy Izrael, mint zsidó állam, meg fog maradni a belátható időn belül, évtizedeken, generációkon belül. És addig is szeretné, hogyha a fiatal arabok, izraeli arabok boldogulnának, és nem azzal telne az egész életük, hogy az ő életük is azzal telt el, hogy szellemekkel viaskodtak, hogy ilyen szélmalomharcot vívtak, és köveket dobáltak, és megkeseredetten örökítették tovább ezt a szellemet az unokáikra, hanem Izrael állama végül is egy lehetőség, tehát hogy ők lehetőségként fogják fel ezt a dolgot, hiszen Izrael mindig is kinyújtja a kezét, mindig is ott van a lehetőség az izraeli arabok számára. Az nem csak szólam, hogy az izraeli araboknak a boldogulása, tehát hogy ők tényleg egyenjogúak.
Abszolút Izrael érdekel, nem is kérdés.
Tényleg egyenjogúak, tényleg ugyanúgy boldogulhatnak, és aki tudomásul veszi és hajlandó a realitásokkal szembenézni, az ugyanolyan karriert futhat be. Tudósok vannak.
Orvostól kezdve.
A hadseregben is vannak. Tehát,
bíróságban.
Tehát nagyon sok példa van arra, hogy ez lehetséges, és ezért én nagyon fontosnak tartom ennek a kis picike pártnak a jelentőségét.
Hát akkor, ha már kiragadtad ezt a részletet, akkor ezen tényleg szövekeljünk le egy fél percre, mert viszont a másik két arab párt, ugye még másik két arab párt, vagy kisebb pártszövetség is volt, ők viszont nem szerepeltek ilyen jól, mint a rám. Sokan
egymásra összeveztek, és nem együtt indultak.
Hát erről van szó. Tehát magyarán úgy tűnik, hogy és ugye a választástól sok...
Ne felejtsük el, hogy a kettőből az egyik az ráadásul konkrétan kommunista párt, tehát az nem csak arabok vannak benne, hanem
kifejezetten szélső baloldal.
Hanem a maroknyi izraeli kommunista, zsidó kommunista is ott van.
Ez is igaz. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy amit az izraeli arabok is, először is magasabb volt az arab részvétel, az izraeli arab részvétel a választásokon, mint azt előre gondolták, azt hitték, és a legtöbb közvéleménykutatás, hogy nagyon alacsony lesz a részvétel. Ehhez képest egyébként az egész választáson nagyon magas volt a részvétel, talán 2015-ben volt utoljára ilyen magas, és azon belül az arab részvétel is meglepően magas volt, és úgy tűnik, hogy ennek dacára sem jutott be ez a két arab párt, vagy párt szövetsége a Knessetbe, csak az rám jutott be a Knessetbe arab pártként, ami hát azt mutatja, hogy mit nem, vagy a Likudra, vagy ki tudja, mire szavaztak az arabok, az izraeli arabok, vagy pedig ezt a rámféle politikát tartják azért elég sokan üdvözítőnek.
Hát azt majd meglátjuk, hogy mennyire lesz üdvözítő, de a Mansour Abbasnak a politikája, azt gondolom, hogy biztos, hogy egyre népszerűbb lesz, ugyanis az előző kormány, amelyikbe ő bekerült, ugye a Bennett kormány, bár most nem ez van napi renden, de akkor egy picit emlékezzünk rá vissza, hogy ő megkérte az árát, és a Bennett kormánytól meg is kapta az árát, tehát az arab
szektor. Amit kért, azt megkapta, igen.
Az arab szektornak a fejlesztésére, tehát
azt forrásokat azért kapott.
Igen, igen, és azt ilyenkor érdemes megemlíteni, hogy azért Izrael egy szegregált ország abban az értelemben, hogy vannak arab falvak, vannak zsidó falvak, tehát hogy nincs
és kevés az átjárás.
Keveredés, és azért vannak komplett területek, ahol például Galileában is vannak olyan területek, ahol az arab falvak vannak többségben, ott Názáret környékén például ugye egyértelmű, és nagyon sok pénzt kaptak ezeknek a falvaknak a fejlesztésére, aminek nem csak...
Sőt, ott volt ugye a nagy vitát, meg nagy visszhangot kapott, bekötik az állami villamos energia hálózatba, illetve a szennyvíz hálózatba ezeket az arab falvakat. Tehát ilyenben is nagy rugalmasságot mutatott a Bennett Lapid kormány.
Igen, igen, igen. És azért fontos ez, mert nem csak a tehát ezeken a jóléti tevékenységeken keresztül javul az embereknek, ezeknek az embereknek például a biztonsági érzete. Nagyon magas a bűnözés
az arab
szektorban. De hát ezek összefüggnek ugye a szegénységgel. És ezért az arab szektornak a felemelkedése, azt gondolom, hogy Izrael jövőjének is mindenképpen biztosítéka lesz, úgyhogy én bízom benne.
Hogy ezt fenntartják.
Bízom benne, hogy fenntartják, és hogy ezt
nincs sok arra, hogy ne tartsam, akarom nagyon elkalandozni, de végülis a Trump-féle béketerv azért alapvetően erről szólt.
Pontos.
Hogy egyszerűen a palesztinok palesztinokat kell felhozni gazdaságilag, hogy ne akarjanak külön államot, mert egy jó BMW-ből vagy Mercedesből nézve igazából nem érdekli őt, hogy
hát igen, és itt rögtön át is köthetünk rá, hogy Amerikában a liberális zsidók és a demokrata pártiak és a mainstream média az kétségbe van esve a változásoktól, mert most egy kicsit sokat beszéltünk az izraeli arabokról, de végül is nem ők nyerték, hanem viszont
ugye azt beszéltük itt a felvétel előtt, hogy szerintem három nyertese van ennek az izraeli választásnak, vagy most már lehet, hogy akkor négy, hogyha Mansour Abbas-t is ide vesszük, de tulajdonképpen három nagy nyertese van, ugye természetesen Netanyahu, akinek sikerült megőriznie, akinek pártjának sikerült megőriznie azt a 30 néhány mandátumot, 34. most már 34 mandátumot, még kicsit erősödött
is. Visszatért a trónra.
És visszatért a trónra, nagyon úgy tűnik, mert ugye a másik nagy nyertes, az Itamar Ben-Gvir, illetve Bezalel Smotrich által alkotott duó, a vallásos cionizmus pártszövetség, ugye ez is két pártból áll, vallásos cionizmus pártszövetség,
14.
akik 14 mandátumot szereztek, és ezzel a harmadik legnagyobb párt lett a Knessetben, úgy, hogy előtte korábban tényleg a gyakorlatilag a radar alatt voltak. Mindjárt róluk is beszélünk, ők talán a főszereplői ennek a mostani választásnak. Illetve hát természetesen Yair Lapidot is meg lehet nevezni valamilyen szinten nyertesnek, mert ő viszont a maga 20, ha jól emlékszem, 4 talán mandátumával, a Yesh Atid pártjával, ugye egy biztos, ő az ellenzék legnagyobb, ő a Knesset második legnagyobb pártja, az ellenzék vezetője, az ellenzék egyértelmű arca, Netanyahu egyértelmű kihívója, illetve ha úgy tetszik, a Netanyahu ellenesek lelkiismerete, nem? Tehát, hogy
konkrétan, és azt gondolom, hogy sokkal hitelesebb az azzal együtt, hogy én persze nem értek egyet általában azzal, amit csinál sok dolgokban.
Mármint Lapid.
De, De azért egy sokkal karizmatikusabb arc, mint Gantz, mert amikor...
Gantznak ez volt, ez a
megfigyelje. Mert amikor Benny Gantz volt az arca ennek a bal centrumnak, bal közép centrumnak, akkor azzal azért mindenki úgy volt egy kicsit, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát nem lehetett tudni, hogy mit akar. Tehát azért Lapidnak vannak határozott elképzelései, van egy határozott karizmája, és én is azt gondolom, hogy egyértelműen ő a nyertese ennek, annak ellenére, hogy most közvetlenül választásokat elvesztette, és akkor említsük már meg a nagy veszteseket.
Azért hozzáteszem, Jair Lapid jobban hozzászokott az ellenzéki szerephez, mint a Netanyahu. Hát az elmúlt évtizedekben.
Neki azért nagyobb tapasztalata van ebbe, de a lényeg az az, hogy végül is félretolt mindenkit, tehát egyértelművé vált, hogy sem Gantznak.
Szerinted egyébként ezen is egy érdekel, mi a véleményed, ezen, szerinted az ő márkájának, brandjének sokat tett az, hogy az elmúlt másfél év, nem? Tehát az, hogy miniszter először is kipróbálta magát néhány hónapra átmeneti miniszterelnöknek,
hát
tehát ez nagyon sokat mutatott, és óriási nagyvonalúságot mutatott másfél évvel ezelőtt az előző választáson, amikor a 6 mandátummal Knessetbe jutott, Bennettnek átadta végül is az induló pozíciót miniszterelnökként, hol a tudva lehetvő volt, hogy valószínűleg a 4 évet nem fogják kitölteni. Igen. Tehát azért ez elképesztő nagyvonalúság.
Így van, tehát azt gondolom, hogy nagyon komoly politikusi...
Még mindig Bennett lenne a miniszterelnök.
Politikusi hogyha. Bölcsességről is tanúbizonyságot tett több esetben. Úgyhogy emiatt ő mindenképpen a nyertesek között szerepel, de mondom, néhány szót a...
Beszéljünk a Ben-Gvirről, és amiért az amerikaiak hőzöngenek, vagy a demokrata amerikaiak is, még a liberális...
Még rátérnek a Ben-Gvirre, csak nagyon röviden a vesztesekről is szeretnék megemlékezni, hogyha már úgyse fogunk róluk...
Kik a vesztesek szerinted?
Hát Ayelet Shaked.
Ayelet Shaked vesztes.
Naftali Bennett mindenképpen.
Naftali Bennett, ő kiugrott a süllyedőhajóról, mert ő bejelentette, hogy nem folytatja a politikai karrierjét.
Tehát vesztes. És ezt megmondom, hogy én ezt a két figurát sajnálom a legjobban, tehát hát nyilvánvalóan a szélső baloldal is vesztes, hát azt ugye azt már...
Igen, arról beszéltünk. Mert a többiek viszont nem annyira nagy vesztesek. Ugye Lieberman megőrizte a nagyjából ugyanazt, ami volt. A Gantz egész tűrhetően szerepelt. Ahhoz képest, hogy hogy szokták mi felénk mondani, egy párve figura, se teljes, se nem húsos, nem tudod, melyik mosogatóban mosd el az ilyen edényt, és akkor...
Tulajdonképpen bármire jó, és semmire sem egyúttal.
Igen.
De a lényeg az, hogy az Ayelet Shaked és Naftali Bennett kettőse, azt gondolom, hogy nagyon fontos intellektuális szint jelentett az izraeli jobb oldalon, mert hát azért ők a konzervatív oldalnak voltak az arcai, és hát ez a szín, ez tulajdonképpen most eltűnik, és mert hát ők azért ott a... Ahogy, tehát én úgy érzem, én úgy szoktam ezt nevezni, ők a normalitásnak a képviselői voltak, tehát ők nem ellen, tehát nem voltak vallásellenesek a legkevésbé sem, sőt kifejezetten.
Igen.
A vallást nagyon respektálták, de a szekuláris érdekeket is szem előtt tudták tartani. Tehát az ő számukra nem volt élet-halál harc, ez a szekuláris vallásos ellentét. És hát mivel ők ketten így kihullottak, ezért én egy kicsit emiatt sajnálom, hogy valószínűleg ez a szekuláris vallásos törésvonal, ez most mélyülni fog.
Akkor lehet mondani azt, ugye most a jelenlegi állás szerint, ugye még mindig nincs hivatalos végeredmény, de azért most már nagyon közel állunk hozzá, a jelenlegi állás szerint cirka 64, tehát ha csak a Merec vagy a Balad pártszövetség, Hadás pártszövetségbe nem jut, akkor tulajdonképpen 64 mandátuma lesz a Netanyahu féle Netanyahu párti. 62-65 között. Ami egyrésztről ugye több szilárdabb is, mint amilyen a Lapid-Bennett koalíció volt. Kettő, abban a tekintetben szilárdabb, hogy itt ideológiailag nem feszül akkora ellentét, mint abban a korábbi másfél évvel ezelőtti kormánykoalícióban, ahol ugye baloldal ült együtt jobb oldallal, vallásos a szekulárissal, araba zsidóval. Azért itt most tulajdonképpen azt tűnik, hogy mondjuk egy 64 mandátum, ahogy jelenleg áll, úgy tűnik ebből a 64 mandátumból körülbelül a fele az a Netanyahu-nál landolt, körülbelül a másik fele pedig ortodox pártoknál landolt. Hát három pártról van szó, az egyik a vallásos cionizmus párt, az előbb említett Ben-Gvir-Smotrich tandem, a másik a Sász párt,
a hagyományos másik kettő,
a szefárdi ortodoxokat, illetve a askenázi ultraortodoxokat tömörítő Egyesült Tóra judaizmus párt. Teokrácia lesz szerinted Izraelben? Mert ugye a kormány koalíciónak a felét ortodox pártok. Ilyen azért, erről is emlékezzünk meg, ilyen nem volt korábban.
Hát magunk között...
És nekem van egy teóriám, amit majd egyébként el akarok mondani, hogy az utókornak megörökítsük.
Magunk között szólva én azt gondolom eddig is, hogy teokrácia volt alapvetően Izraelben. Azért azt ne felejtsük el, hogy nincs írott alkotmány, sőt igazából szóbeli alkotmánya sincs Izrael államnak. Ugye hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy a Tóra Izraelnek az alkotmánya, és ezzel akár egyetértünk, akár nem, már ez a közmegegyezés, ez már önmagában arra utal, hogy azért nem egy klasszikus demokráciáról beszélünk, hanem teokráciáról.
Jó, de most te arra gondolsz, hogy az egyház és az állam nincs olyan mértékben külön választva, mint a nyugati társadalmakban. Értsd, például a rabinátus kezében van a házasítás, a válások, a temetkezés, igen, illetve hát az valamilyen szempontból az állampolgárság meghatározása is, ugye?
Persze, hát ez pontosan így van. Tehát ezért gondolom azt, hogy a nyugati értelemben vett demokráciának azért jelentős mértékben inkább a díszletei vannak egy teokratikus berendezkedésre ráhúzva, de és ez nem volt mindig így. Már nyilván nem a több ezer évről beszélek, hanem az utóbbi 70-71 néhány évben nem volt mindig így. Olyannyira nem, hogy hát amíg a munkapárt uralta, már pedig évtizedekig a munkapárt uralta a mezőnyt, addig tulajdonképpen a vallásos érdekek azok teljesen mellékes szempontok voltak ebben az országban. Mikortól? Talán a 90-es
Igen, szerintem is a 90-es évektől. Samir idejétől került emlékezni.
Samir idejében kezdődött igazából.
Kicsit már Beginnél, mert ugye elkezdődött a Likud erősödése.
Hát igen, de az még nem volt.
Nem, ott még nem volt.
Tehát akkor még nem volt, tehát az még nem vallásos fordulat volt, az még csak egy konzervatív.
Ez a 80-as években, igen.
Igen, a 80-as, 90-es években kezdődött ez a vallásnak az erősödése. Hát sokak számára ez jó hír, sokak számára nem annyira jó hír, hát...
Nekem van egy teóriám, akkor ezt most elmondom, nem tudom, hogy megmutatom nálad egy ilyen reality check-en.
Itt tegyük be azt a disclaimert, hogy Megyeri Jonatán rabbit fogjuk.
Nem, van ez a teóriám az, hogy ugye Izrael növekszik a populáció méghozzá elképesztő mértékben, hogy most már majdnem 10 millió izraelit számolhatunk, zsidót, arabot együtt, de majdnem 10 millió izraeli van, ez azért még az én emlékezetem szerint is.
Most kb. Pont annyian vannak, mint magyarok, mint Magyarország lakossága.
Mint Magyarország lakossága, így van. Úgyhogy és én azt látom, ugye most pár éve, az elmúlt 2-3 évben fordult először a trend, hogy a zsidó szaporulat nagyobb volt, mint az izraeli arab, Izraelen belüli arab szaporulat, nem a palesztin, az izraeli állampolgár, arab állampolgárok népszaporulata.
Itt szúrjuk be, hogy mennyiről beszélünk, ugye
3,1 vagy 3,2, tehát ugye európai vagy nyugati szemmel elképesztően magas. Aztán minden nyugati ország megnyalná 10 ujját.
Persze,
egy ilyen népszaporulat után.
Tehát
ugye egy nagyon magas népszaporulatról beszélünk, sőt, most nem akarok butaságot mondani, mint én 3-4-re emlékszem, de valahogy így. Ugye ennek a fő motorja, azért azt lássuk be, az ortodoxok, illetve az ultraortodox lakosság. Ugye Izraelben, ha jár valaki, akár a legszekulárisabb Tel Avivban is, akkor azt látja, hogy a három gyerek az egyáltalán nem ritka. A rendes szekuláris nyugatias.
Nekem elég nagy családom van, él Izraelben. Mm. A többségük szekuláris, egyébként konzervatív szekuláris, mert tartják a meg ilyesmi. És gyakorlatilag mindenhol az az alap. Tehát a három gyerek az izraeli családban az eléggé alap.
Ez a három gyerek az az alap, tehát én is ezt veszem észre, hogy csak ezt mész az utcán is látod, hogy optikailag a legszekulárisabb családokban is 3-4 gyerek simán előfordul. De hát a vallás az ortodoxoknál ugye 6-7-8, az ultraortodoxoknál akár 7-8 gyerek fölött is van. Ugye most azt gondolom, vagy azt látom, hogy az arab lakosság ugye aránya növekszik, számszerűleg is, de most arányokról beszélek főként, tehát százalékban, és a hagyományos zsidó lakosság aránya is növekszik, és itt most egyben mosom az ultraortodoxokat a nemzeti vallásosokkal, az arányuk növekszik. Én egy olyasmit vizionálok. Hát
a pajászosokat.
A pajászosokat összemosom a Naftali Bennett féle, hogyha már ilyen vicces történelmről. Hát mindenkinek van valahol, csak nem mindenki engedi nőni. Igen. De hogy, összemosom a horgolt kipásokat a fekete kipásokkal. Akkor azt gondolom, hogy egy olyan 20-30 év múlva Izraelben, Izraelnek az arculataban azért a két legfontosabb lakossági szektor, az az ortodox zsidó lesz, illetve az arab, és lesz a szekuláris zsidó szerintem harmadikként ebben a tortában. Én valahogy így látom, vagy tehát ezért azt is gondolom, hogy most egy konzervatív vallásos koalíció lett, az számomra azt jelenti, hogy valószínűleg ez volt az utolsó a korábbi másfél évig, és az is csak másfél évig volt, hogy Izraelben bármiféle szekuláris kormány lehessen. Mit gondolsz erről?
Hát az, hogy akkor igaza van a New York Timesnak, hogy véget ért az az Izrael, amit eddig...
Szerintem véget ért az
amit
Izrael,
eddig, amit eddig ismertünk. Hát igen, van ebbe logika.
Csak én nem...
Van ebbe logika, amit mondasz.
Én ettől nem riadok meg, a New York Times megriadt én.
Igen, igen. Hát most ez nézőpont kérdése. De ezzel együtt én nem vagyok azért teljesen biztos abban, hogy ez a fajta futurizmus nem hasonló-e ahhoz, mint amikor a 19. században tervezték a várost, hogyha ilyen ütemben ő a
jogos, nyilván
a forgalom, minden. akkor a hogy mondjam, érted szó, érted, mire gondolva.
Persze, hát minden ilyen jövőbe látás az veszélyes, nyilván nem is.
Nem az, hogy veszélyes, hanem nem látunk minden folyamatot előre, hogy melyikből mi lesz. Eleve ugye van egy nagyon érdekes organikus változás, ugye ilyenkor fejlődést nem mondunk, mert nem tudjuk mihez képest, de mindenképpen egy nagyon komoly változás, az ultraortodoxok idézőjelben itt mutatom, tehát a harediek, a vallásosok, akik a mindennapi életüket vallásra élik, körében hát a cionizmusnak a megerősödés.
Ez nagyon durva.
Tehát ez azért mondtam, hogy ezek dinamikus változások, hiszen hogyha ugyanezt 20-30 évvel ezelőtt mondod, akkor ezt tudtuk volna képzelni ezt, hiszen hát megerősödnek az izrael ellenesek, hát akkor vége lesz Izraelnek.
Nem, az izraelesek tűnnek el, de a vallásosok lesznek izraeli.
Hát csak azt mondom, hogy pár évtizeddel ezelőtt még ugye az ultraortodoxoknál az teljesen triviális volt, hogy aki ultraortodox, az anticionista, az izrael ellenes abban az értelemben, hogy a jelenlegi Izrael állam ellen mozog, most pedig a legerősebb, a leghatározottabb, a legradikálisabb cionizmus.
Sőt, hát olyannyira így van ez, hogy az előbb említett vallásos cionizmus párt, tehát a Ben-Gvir-Smotrich féle pártban nagyon nagy számban vannak ultraortodox szavazók. Hát nagyon nagy számban vannak ultraortodox szavazók. Az is mutatja egyrésztről, hogy az Egyesült Torah Judaizmus, illetve a SASZ, tehát a két hagyományosan ultraortodox párt azért alig-alig tudott erősödni, a SASZ egy kicsit, az Egyesült Torah Judaizmus az nagyjából a 7-8 mandátum körül van most már évek óta. Viszont
van egy üvegplafonja.
Van egy üvegplafonja, és az ultraortodoxok is azt mondják, hogy elmennek a nagyon kemény cionizmus irányába.
A radikális cionizmus irányába, igen. Mert ez a két, azt is említsük meg, hogy ez a két hagyományos ultraortodox párt, a SASZ meg a
Egyesült Torah
Judaizmus párt, ezek azért még mindig egy kicsit, hogy mondjam, óvatosan viszonyulnak a cionizmushoz, hiszen önálluk van. A SASZ-nál talán...
A SASZ-nál nincs ilyen, de az Egyesült Arab Judaizmusnál igen.
Ugye tudod, mire akarok utalni? Arra például, hogy nem vállalnak a hivatalos, az államban funkciót, hanem van egy helyettesük, aki helyettük például a miniszteri pozíciót ellátja, mert ők, tehát úgy vannak vele, hogy mi a konfliktus alapja, az, hogy, vagy mi a problémának az alapja az, hogy bizonyos vallásértelmezések szerint ez a Medinát Izrael, ez az Izrael államot, ez csak a megváltó, ugye? Uh-huh. A megváltó hozhatja el, és ezért az a fajta szekuláris
önerőből zsidók autonómiát csinálnak a Szentföldön, ez nem annyira.
Ami 1948-ban uh-huh. megvalósult, az ebben az értelmezésben akár istenkáromlás is lehet. Ugye jól mondom?
Tényleg, beszéljünk erről, elmondom egy mondatban. Hát van egy híres talmudi, van a Talmudban egy híres történet, amit még egyszer nem tudom, hogy mennyire kell, hogy szó szerint vegyünk, de a talmudi történet szerint Isten megeskedte egy háromoldalú szerződés, ha úgy tetszik, a világ népei, a zsidó nép és Isten között. Ebben az van, hogy a zsidó nép nem fog ön erőjéből autonómiát csinálni a Szentföldön a messiás eljöveteléig, a világ népei pedig megfogadják, hogy nem fogják a zsidókat túlságosan sanyargatni. Ez volt a szerződésben. És ugye a vita az azon megy, hogyha a szerződés egyik partnere jelesül a világ népei, akik azért vitathatatlanul kicsit túlsanyargatták a zsidókat, vagy nem is kicsit, akkor a szerződés maga áll-e még, köti a másik felet is, vagy nem. Ez a tulajdonképpen erre lehet leegyszerűsíteni a problémát. A legtöbb vallásmagyarázó szerint nem köti a szerződés, ezért szabad autonómiát csinálni, mert a szerződés megszűnt, tekintettel arra, hogy a zsidók túlságosan sanyargatva lettek. Egy másik álláspont szerint nem, minket mindig kötelez a szerződés, attól függetlenül, hogy a partner megtartotta a szavát, vagy sem.
Na, hát ez egy nagyon fontos információ, ez nekem is újdonság.
Nagyon szép allegorikus
történet. Tehát amit most Jonathan Rabbitól hallottunk, tulajdonképpen akkor ezek szerint ez a magyarázata annak, hogy a radikális vallásos cionizmus ilyen erőre tud kelni Izraelben, és tulajdonképpen ez magyarázhatja azt, hogy tényleg radikális ultraortodoxok szerepet vállalnak.
És mennyire félő, mit gondolsz erről? Ugye ott indult az egész beszélgetés, hogy az amerikai demokraták, illetve a liberális zsidó szervezetek óvaintik Netanyahut attól, hogy Ben-Gvirrel, a vallásos cionistákkal, úgy tetszik radikális jobboldaliakkal alakítson kormányt, vagy miniszteri pozíciót adjon a Ben-Gvirnek. Ugye nyitok egy zárójelet,
hogy mi a baj a Ben-Gvirrel?
Mi a baj a Ben-Gvirrel?
Ne kerülgessük
a forrókását. Mi történt? Mit csinál? A fickónak van egy előélete, ugye? És most belbiztonsági, vagy pontosabban ilyen közbiztonsági miniszter szeretne lenni, úgy, hogy azért neki meggyűlt a baj a rendőrséggel, éppen a nézetei, vagy a radikális, hogy is mondjam, kirohanásai miatt.
Hát igen, és ne felejtsük el, hogy nem akármi miatt, hanem hát ő konkrétan kahanista.
Igen.
Kahanista előéletű, Meir Kahan rabbiról most nem fogunk részletesen beszélni, nézzük meg a Wikipédián, akit érdekel, de mindenképpen egy nagyon, hogy mondjam, ellentmondásos figura a zsidó történelemben, nem régi.
80-as években.
80-as években indított.
Amerikai zsidó ortodox rabbiról van szó, aki abban a korszellemnek megfelelően abban hit, hogy a zsidóknak sokkal keményebben fel kell lépniük az arabok ellen. Most beszélünk a 80-as évekről, 70-es évek végétől a 90-es évek elejéig, és kivándorolt Izraelbe, aliázott parlamenti képviselő lett Meir Kahana, és lelőtték egyébként, meggyilkolták.
Hát igen, lelőtték, és
ő egy szélső jobboldali, de most azt ki lehet jelenteni, hogy hát nem csak radikális, hanem talán ott a szélső jobboldali jelző is azért
van, tehát róla ezt mondhatjuk. Tehát az a lényeg, hogy ő az arabokkal való nagyon-nagyon szigorú bánásmód, hogy finoman fogalmazunk. Tehát az arabokkal szemben az erőszak.
Igen, kitessékelni minden arabot Izraelből.
Függetlenül a terrorizmusától. Tehát,
igen.
Tehát mindenképpen egy, hát az ő esetében felmerült a rasszizmusnak a vágya. Olyannyira, hogy Izraelben a mai napig be van tiltva a kahanizmus. Tehát azon kevés politikai nézetek közé tartozik a kahanizmus, ami Izraelben illegális, konkrétan törvény által üldözött. És ez a Ben-Gvir, ez
szellemi örökösének tartja magát.
Szellemi örökösének tartja magát ennek a kahanizmusnak. És hát igazából emiatt aggódnak az amerikaiak, hogy nem elég, hogy bekerül a pártja bekerül a
Knesset.
A koalícióba, meg a Knessetbe. Nem, igazad van, nem elég, hogy bekerül a Knessetbe, még bekerül a koalícióba, és még miniszter ráadásul meg miniszter is lesz. Ő maga személyesen, ráadásul belbiztonsági miniszter, hogy magunk között szóva ez tényleg egy kicsit így elsőre, hogy mondjam, hát olyan...
Egzotikus.
Igen, egzotikusnak tűnik. De azért azt is szögezzük le, hogy ez még nem biztos.
Igen.
Ez még nem biztos, hogy így lesz. Csak,
hát nem sokan arra próbálják presszionálni a Netanyahut, hogy beszélje le őt, beszélje le a
Ben-Gvirt erről, hogy belépjen a kormányba. Na most ez meg a másik, amit akartam még mondani, nem tudom, még belefér. Szerintem
minden belefér. Ez a mi podcastünk, Attila, azt csinálunk, amit akarunk.
Hogy érdemes néhány szót ejteni arról, hogy mi okozhatta vajon ezt a szinte földindulásszerű megváltozását az izraeli szavazóbálásnak. Mert az, amit te mondasz, hogy igen, növekszik a vallásosoknak az aránya, meg ilyesmi, az igaz, de azért nem ilyen hirtelen változik meg.
Jó, akkor mire ebbe belekezdesz, akkor hagyd szakítsalak félbe, és kérlek, ne haragudj, de mire ebbe belekezdesz, akkor azért ezt, lehet, hogy erről nem akarsz beszélni, te inkább az összetételről, de azért az fontos megjegyezni, hogy egy jó 5%-ponttal magasabb volt az választás részvétel, mint az elmúlt választáson, és arról beszéltünk röviden, hogy mint az elmúlt években, tehát az biztos egyelőre, hogy úgy tűnik, hogy az izraelieknek elegük volt ebből a 3,5 éve tartó patthelyzetből, és annak dacára, hogy mindenki attól félt, hogy most már kutyát nem fog érdekelni a választás, mert azt mondják, hogy mindegy, mert úgyis patthelyzet lesz, úgy tűnik, hogy izraeliek 76%-a.
Ráadásul az előjelzések is patthelyzetet
jelent. Előjelzések is így van, és amiről azt lehetett gondolni, hogy na és még az eső is esett egy kicsit reggel, tehát hogy tényleg mindenki otthon marad, nem, az izraeliek elmentek, és kinyilvánítottuk az akaratukat. Ami egyébként a demokrácia győzelme, ezt is azért fontos leszögezni, hogy akik Izraelt demokrácia ellenességgel vagy antidemokráciával vádolják, azok számára a legigazi bizonyíték arra, hogy Izrael tényleg egy valódi demokrácia, az pont a 3,5 éven belüli 5-5-szörre való választás.
Hát a részvételi arány az mindig a demokráciának a mértéke.
Az pedig abszolút egy erős felhatalmazás. Bocsánat, ezt akartam még mondani előtte.
Igen. De mindez nem indokolja.
Nem, persze ez az általános.
Hogy a semmiből hirtelen rising starként 14 mandátummal bekerült egy olyan, tehát olyan nézeteket képviselő párt, ami korábban teljesen,
hát 5-6 mandát, 4-5
teljesen marginális volt. Tehát, hogy mi okozhatja ezt? Erről azt hiszem elég keveset írunk mi is a Neokonon, pedig valószínűleg többet kéne, de van nekem egy elképzelésem erről, hogy az izraelieknek nem egyszerűen a patthelyzetből lett elegük. Mert a patthelyzetet azt tulajdonképpen a választási rendszernek anomáliai okozták, hogy leszállították a bejutás küszöböt, stb. Én szerintem abból lett elegük, hogy a Lapid kormányzás idején, tehát a rövid, ez a rövid időszak, ami hát pár
hónap. Mert másfél év volt.
Pár hónap. Ne, de
a Lapid, az június óta tartott. Június volt. Óta,
tehát ez alatt a néhány hónap alatt különösen érzékelhetővé vált, hogy milyen erős nyomás nehezedik, politikai nyomás nehezedik Amerika részéről az izraeli Izraelre és az izraeli politikai pártokra. És
nem. Ez egy nagyon fontos dolog. Ebben valóban keveset beszélünk.
Igen, és...
Lásd, libanoni határmegállapodás.
Így van. Tehát, hogy az izraeliek, én azt hiszem, hogy egy kicsit úgy érezték, hogy na most már elég abból, hogy mások mondják meg, hogy mi itt tontjuk a belünket, mi itt izzadunk, itt szenvedünk, és mi éljük itt a mindennapjainkat, és hogy mások mondják meg, hogy hogyan kell élnünk. És kevés szó esett erről, de én azt hiszem, hogy ebben a földcsuszamlás, kvázi kisebb földcsuszamlásszerű elmozdulásban konkrétan Lapidnak az ENSZ-beli fellépése is szerepet játszhatott, ugyanis nagyon sokaknak, például nekem is a meglepetésünkre előúszta ezt a két állami megoldást. Emlékszel?
Igen, hogyne.
És ez most történt augusztusban. És ez nyilvánvalóan a Biden kormánynak tett gesztus volt. Ez az egyik, a másik pedig a libanoni
gáz, vagy határ, tengeri határ
megállapodás. Ösztön megmondom, hogy a kettőt én nem érzem egy súlycsoportba levőnek.
Egyébként én sem. Tehát, mert a két állami megoldás szerintem egy kisebb probléma.
Nem én pedig pont fordítva
gondolom.
Én azt gondolom, a két állami megoldás, amit Izraelben már mindenki tudomásul vett, tehát Netanyahu-nak az egyik legfontosabb, azt gondolom a legnagyobb politikai érdeme, hogy az elmúlt 13 év alatt gyakorlatilag teljesen levette az asztalról ezt a két állami megoldás dolgot Izraelbe. Tehát Izraelben már komolyan már senki se gondolja azt, hogy még lehetséges bármiféle két állami megoldás. És hogy ezt előhúzatták a Lapiddal, nyilvánvalóan az amerikaiak. Mert Izraelben semmilyen komolyan vehető politikai erő számára ez már nem volt téma. Erre fölkapták a fejüket. A másik pedig, hogy szintén amerikai nyomásra Lapid beleegyezett tulajdonképpen abba, hogy ott a libanoni határ mentén levő földgázmezőknél hogy húzzák meg a határvonalat. Én azért tartom...
És beleegyezett úgy, hogy gyakorlatilag elfogadta, amit Libanon szeretett
volna. Gyakorlatilag elfogadta, amit Libanon szeretett volna. Itt most visszautalnék a kedves hallgatók kedvére, akik ezt esetleg nem követnék napról napra. Arról van szó, hogy az izraeli-libanoni tengeri határon kívül, tehát már a nemzetközi mélyenben vizeken, de van erre is valami izé, hogy de a saját izéken kívül, a saját vizeken kívül még valahány kilométeren belül a tengeri kincseket kiaknázhatják. Tehát ezen kívül találtak egy földgázmezőt, aminek egy része Izrael felé van közelebb, egy másik része Libanon felé, és akkor a libanoni izraeli határtól húztak egy vonalat, merőlegesen egy vonalat, és akkor azt mondták, hogy attól balra van izraeli lesz, a jobbra levő pedig libanoni lesz. És akkor az, hogy ez a merőleges, ez pontosan melyik ponttól értendő, attól függően kialakul egy kis háromszög, egy szög, egy egyébként nagyon szűk szög, aminek a gazdasági jelentősége valószínűleg nagyon kicsi.
Arról nem is beszél, hogy egy bazi nagy buborékról beszélünk a víz alatt, amit végül is mindegy, és hol fúrsz meg a gáz, az jön.
Abba a buborékba fognak.
Beleszúrod, azból jön a gáz.
Nekem
is ezt mondják, ezt olvastam szakértőként.
Én is ezt szoktam mondani, hogy ezért mondom, hogy kicsit...
Víz alatti nagy buborék, csinálsz rajta egy lukat, ott jön a gáz.
Kicsit nevetséges is. Hát ez inkább presztízs kérdés.
Igen, egy fontos presztízs kérdés.
Hogy ezen a vonalon engedünk-e Libanonnak, ami gyakorlatilag a Hezbollának tett engedmény. Tehát azért nem tartom ezt akkora jelentőségűnek, mert ez nem ideológiai kérdés, ez olyan, amire 1-2-3 év múlva...
Akkor mindjárt elmondom, hogy én erről mit gondolom.
1-2-3 év múlva nem is fogunk rá emlékezni. Olyan szempontból van jelentősége, hogy a Közel-Keleten nagyon nagy jelentősége van ennek a kocsmai alku kérdésnek, hogy kinek...
Gyengeség.
Hogy kinek nagyobb a tetoválása a muszklián, és gyakorlatilag itt tényleg az történik, hogy a Lapid ezzel, hogy elfogadta a libanoni, idézőjeles libanoni, valójában Hezbollah ultimátumot, független attól, hogy Izraelnek tök mindegy gazdaságilag, ezzel, hát hogy mondjam, politikai legitimitását erősítette Hezbollahnak. De a lényeg az, hogy összességében ebből lett elegük, azt gondolom az izraelieknek, hogy nehogy már Amerika mondja meg, hogy ők ott Izraelben hogyan élik az életüket, és hogyan alakítják a jövőjüket.
Én azt gondolom erről, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon igaz kijelentés, állítás, hogy Lapid túlságosan az amerikaiak által fütyült zenére táncolt. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt ő szándékosan csinálta, tehát ő kifejezetten akarta pacifikálni a nemzetközi szituációt, illetve mutatni, hogy Izraelnek azt a nagyon baráti és
hát arcát. Arra keresett mozgásteret.
A két állami megoldást én azért tartom...
Szerintem ez legitim dolog volt.
Én azért tartottam kisebb problémának, mert az egy... Mármint a két állami megoldást az problémának tartom, azt, hogy ezt az ENSZ-ben Lapid bevállalta. Ugye azért a kedves hallgatók, ha nem felelvenítsem az emlékezet, Netanyahu kénye kedvére használta ezt a támogatom a két állami megoldást, nem támogatom, tehát ő azért ezt így két évente az egyébként több mint évtizedig tartó regnuma alatt ő azért ezt így többször használta.
Nem, sose támogatta, csak
nem támogatta,
nem
de volt, amikor szó, így van, nem ellenezte, amikor éppen olyan volt a szituáció, akkor nem ellenezte, ugye reál politikusról van szó, szavak elszállnak, a tettek meg megmaradnak, Tökéletesen egyetértek veled, hogy a kételmi megoldás abban a fajta, már beszéltünk talán ebben a podcastben is, de majd még fogunk sokat, hogy mennyire irreális.
Netanyahu levette az asztalról, és azt mondta, hogy jó, beszéljetek róla nyugodtan.
Persze, beszéltek róla, mi meg addig in the meantime azt csinálunk, amit akarunk. És én azért tartom ezt kevésbé fontosnak, mondom, mert ez duma. Mármint az, hogy Lapid tulajdonképpen az ENSZ-ben próbált egy ilyen arcot mutatni, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen ennyire sarkalatos kérdés, ugye ez Izraelben a legsarkalatosabb kérdés mindközül, tehát nincs ennél nagyobb aduász kérdés Izraelben.
Izrael létezés,
azt nem egy ügyvezető miniszterelnök fogja eldönteni, akiről tudjuk, hogy hát ha meg is nyeri a választásokat, akkor szóval hogy na. A libanonit én azért érzem problémának, az előbb említett, az általad említett két okból, azért érzem problémának. Én egy kicsit a gazdaságit azt nem nyomnám el, szerintem van neki egy gazdasági, nem tudom mi, nem értek hozzá, de kell legyen egy gazdasági oka annak, hogy Izraelhez ennyire ragaszkodik, jelesül, hogy mennyibe gázbevétele lesz Izraelnek, földgázbevétele, illetve Izraelről fontos megjegyezni, hogy jelenleg ilyen szempontból egy energiafüggetlen állam tud lenni Izrael emiatt a gáz miatt. És még exportra is jutja.
És itt szúrjuk be, hogy nem kevesebb, mint Európa fogyasztásának a 10%-át képes lenne ellátni.
Egy pici-pici ország, tehát szóval ez tényleg nagyon jó hír, ez a gázmező. De igen, a Közel-Keleten, hát tudod, mint a viccben, amikor bemész a kereskedőhöz, és akkor megveszed a szőnyeget a levantei kufártól annyira, mennyire árulta, és akkor az eladó sírva fakad, hogy hát nem is alkudott.
Nem sértheted meg.
Nem is alkudott, hát mi az, hogy megveszed annyira, mennyire. Szóval és a Hezbollah térnyelése, tehát a Hezbollah az Irán. Az egyértelmű. A libanoni helyzet rendkívül sérülékeny, nincsen stabil kormány, a Hezbollah
nem is lehet.
Tulajdonképpen markában tartja az állat, túszul ejtette, ahogy tetszik Libanont, és abszolút gyengeséget mutat. Ezért én ezt nagyon komoly problémának érzem. Akkor is, hogyha ha Netanyahu lesz a miniszterelnök, lehet, hogy ebből a megállapodásból egyébként nem lesz semmi, mert még valahogy majd kitáncol belőle, nem tudom, hogy ki fog tudni. Ezt nem tudom, mert erről ellentmondásos információkat lehet olvasni, mennyire lehet belőle kitáncolni, vagy sem. De abban viszont teljesen igazad van. Tehát itt az amerikaiak fütyülésére szólt, nézett ki a tánc, és azért az izraelieknek is most már így 70 év után. Tehát fontos az Amerika, de Amerikának legalább olyan fontos Izrael, mint Izraelnek Amerika, és ezért úgy gondolja Izrael, hogy tekintettel arra, és ez látszik most, csak kiegészítve azt, amit nem ellentmondva, kiegészítve azt, amit te mondtál, az egész közel-keleti dinamikát látva most Irán és Szaúd-Arábia közötti dinamikát, most nem akkor fogunk feltétlenül beszélni, de ez az egész dinamikát látva úgy tűnik, hogy Izrael szerepe a közel-keleten egyre fontosabb, nem hogy kevésbé fontos, hanem egyre fontosabb. Ezért Izrael joggal érzi úgy, hogy Amerikának hogy az amerikai támogatás Izraelnek ugyan rendkívül fontos anyagilag, harcászatilag, egyáltalán minden szempontból, diplomáciailag, stb. De a Izrael ebben egyenrangú fél kell legyen az Egyesült Államokkal, mert ő viszont ő a helytartó, a demokrácia helytartója a Közel-Keleten.
Hogy már nem Amerikán aki ütni fog. Nem Amerikán múlik már Izrael életképessége, mert évtizedeken keresztül tulajdonképpen Amerika kényétől, kedvétől függött félig meddig, nem is csak félig meddig, hogy egyáltalán Izrael fent tud-e maradni, de mióta Netanyahu és Trump ezt a közel-keleti, ezt az Ábrahám egyezményt összehozta, azóta...
Leváltam Amerika a csecséről.
Hát azóta Izrael gyakorlatilag megkerülhetetlen tényező.
Megkerülhetetlen tényező, ez a lényeg, hogy megkerülhetetlen tényező.
Egy akadályból, aki az arabok számára az akadályt jelentette, egy megkerülhetetlen szövetségessé vált.
Amiért Izrael joggal érezheti úgy, hogy oké, mi vagyunk a kisebbek, oké, hogy az Amerika a nagy testvér, de ebben a sztoriban, ebben a történetben egyenrangú felekként kell, hogy tárgyaljunk egymással.
És most pedig hát csak egy rövid kitérő Szaúd-Arábiára, vegyük már észre, hogy Szaúd-Arábiának a petrodollárjára épült igazából Amerikának az egész hegemóniája, és most ez a petrodollár rendszer
kezd borulni
részben másokból is. Tehát a szaudi-izraeli kapcsolat is egyre fontosabb lesz Amerika számára. Na most a libanoni helyzettel kapcsolatban azért egy dolgot én mindenképpen a Lapidnak a javára írnék, hogy ne felejtsd el, hogy az egyezmény megkötésének a másnapján megindult a kitermelés, a földgáz kitermelés. Tehát, hogyha most...
Lehet még húzni, halasztani, de
tehát mert miről volt szó? Arról volt szó, hogy a Hezbollah gyakorlatilag folyamatos fenyegetés alatt tartaná.
Hogy robbant.
Tehát nem lehetne igazából nyugodtan dolgozni ott, hogyha a Netanyahu féle okosságot erőltetik. Úgyhogy emiatt én bízom azért a Netanyahu-nak a bölcsességében, mert azért ő igazi reálpolitikus, hogy ezt a retorikáját, hogy ezt azonnal meg fogja szüntetni, ezt nem fogja valóra váltani, mert az gyakorlatilag egy kázus belli lenne a Hezbollah számára, és nem hinném, hogy Izrael...
Most nincs szükség arra, hogy frontot nyisson.
Most szüksége lenne.
Hogy most északi frontot nyisson.
Így van.
Igen. És hát ugye még egy gondolattal visszatérve Izrael szerepére a Közel-Keleten, ugye itt az iráni fenyegetettség az Amerika szempontjából reálissá vált, és tényleg nem akarom a kedves hallgatók idejét rabolni, ugye be is fejezzük, de ugye az iráni-szaudi kibontakozóban lévő konfliktus azért az azt mutatja, hogy hát ez az Irán, az Iránban tényleg nem lehet úgy megbízni, ahogy azt Amerika sejtette, vagy sejtetni akarta a világgal, amikor arról volt szó, hogy visszaállítja a JCPOA-t. Ugye most itt a tüntetésekről beszélek, arról beszélek, hogy a tüntetéseket, erről a figyelem elterelés az menne egy Irán esetleges Irán megtámadná esetleg Szaúd-Arábiát azért, hogy elterelje a figyelmét a belső, egyrészt az összetört gazdaságáról, másrészt a belső konfliktusokról, amiben Amerika és egyébként Szaúd-Arábia is nagyon súlyosan
épít Izraelre. Hogy 3500 éve nem támadott meg senkit Irán.
Ez igaz egyébként. Hogy perzsák, nem az a típus. Hát igen, ez igaz. De itt valóban lehet egy félelem, az is lehet persze, hogy ez egész amerikai hírgerjesztés, ugye, vagy csak egyszerűen önbeteljesítő jóslat lesz egyszer igen, csak. Szóval az Amerika azért csinált már ilyet.
Van azért retorika is, hát nem is egyszer.
Legutóbb ugye Ukrajnában is valami hasonló
viszont
volt.
Viszont a másik oldalon, tehát van egy nagyon fontos további folyamánya ennek az egész földgázas sztorinak, hogy a másik oldalon ott van Egyiptom. Hát azért, hogyha valaki, Egyiptom baromi fontos, ugye Izraelnek és a Közel-Keleten, az egy igazi középhatalom, Egyiptom, keveset szoktunk róla beszélni, hideg béke van Izraellel, de hát Egyiptomon, az egyiptomi cseppfolyósító kapacitáson keresztül
bizony,
el a világpiacra az izraeli...
Ezt Egyiptom nagyon jól megérezte, kiépítette a cseppfolyósító kapacitást.
Ennél jobb béke terv, hogyha úgy tetszik, nincsen, mint az, hogy két ország ennyire egymásra van utalva. Bizony. Egy ilyen elképesztően kielezett energiaválsággal terhet világpolitikában.
Tehát az Izraelben gázmezőben kitermelt gázt, ami exportra menne, azt Egyiptomban cseppfolyósítanák, úgy jutna el Európába.
Nem csak Európába, tehát a világpiacra az izraeli földgáz Egyiptomon át keresztül.
Ami egyébként hihetetlen, tehát gondolj bele, hogy 30 évvel ezelőtt valaki ilyet mond, akkor egyszer
körbe. És erről is keveset beszélünk, de most itt akkor ezt rögzítsük, hogy ilyen jó híreink vannak a hallgatóink számára.
Oké, várjuk a fejleményeket. Nem beszéltünk az amerikai félidős választásokról. Beszéljünk róla most, vagy tartsogassuk a cliffhangernek a jövő hétre, azért egy gondolatot beszéljünk róla, jó, csak azért, mert aktuális. Ugye holnap lesznek, november 8-án lesznek a félidős választások, a predikciók, az előrejelzések azt mutatják, hogy a képviselőház többségét, republikánus többségű lesz a képviselőház, a jelenleg demokrata többségű képviselőház átmegy republikánusba.
Ugyanakkor Végre, azt tegyük hozzá.
És a szenátus, viszont a szenátusnál ott még nem lehet tudni, ott is jó eséllyel lehet egy republikánus győzelem, de van, akik meg éppen ennek ellenkezőjét mondják, és azt mondják, hogy demokraták erősödni fognak a szenátusban. Nem vagyunk jó sok, meg ne is próbáljunk azok lenni. A jövő heti podcastben többet fogunk tudni már az eredményről, de mit lehet erről tudni, vagy milyen vetületei, vagy hatásai lesznek ennek, vagy hát, lehetnek ennek az orosz-ukrán konfliktusra, egyáltalán az amerikai és a világ mindennapokra?
Hát bizonyos sajtótermékekben lehet olyan vágyvezérelt előrejelzéseket olvasni, hogy ha a republikánusok győznek, akkor egy fillért se fognak. Megvonják Zelenszkijtől a támogatást, és azzal gyakorlatilag el fog dőlni a háború. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, tehát azért itt most rögzítsük már előre.
Igen, ezt beszéltük adás előtt, hogy én sem.
Igen,
sem.
Tehát előre rögzítsük, hogy néhány republikánus jelölt retorikájában valóban előfordult ez a kitétel, de az, hogy a republikánus többség így állna hozzá ez a kérdés, ez az gyakorlatilag teljesen kizárt. Itt úgy tűnik, hogy igazából az eltérés, legalábbis én úgy érzem, hogy az igazi eltérés az abban van a két nézet között, hogy Oroszországot meg akarják gyengíteni, vagy össze akarják roppantani. Tehát nekem egy kicsit az érzésem, hogy a demokraták egy kicsit túltolják a biciklit és Oroszországnak a megroppantására. Tehát
lelőni a medvét.
Így van, tehát a Putyin rezsimnek az összeomlasztására játszanak, ami elképesztő felelőtlen játék egyébként, mert Oroszországban attól
nem... Tehát elmúlt pár száz évben ez nem sikerült kilőni a medvét.
Így van, tehát...
Nem sikerült Napóleonnak, vagy Hitlernek.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ez a legfelelőtlenebb húzás a Putyin rezsimnek a megdöntésére játszani, mert tehát a legkisebb valószínűsége annak van, hogy akkor kitör a mindenki számára kedvező demokrácia Oroszországban, valószínűleg egy sokkal rosszabb helyzet állna elő, ahol beláthatatlan bűnözők, oligarchák, mit tudom, kiknek a kezébe kerülnének az atomtöltetek. Tehát ez egy kicsit rossz ötletnek tűnik. De én azt gondolom, a republikánusok is szívesen látnák Oroszországnak a gyengülését. Már csak ezért is, mert Oroszország a várakozások ellentétben bizonyos szempontból egyre erősödik, például pont az olajpiacon egyre meghatározóbb szerepet játszik. A világ olajpiacának a 14%-át uralja, a Szaúd-Arábia meg csak 12%-t, és ráadásul Szaúd-Arábiával összejátszva sikerül az olajárakat úgy manipulálnia, hogy ebből az egész szankciós ügyből úgy néz ki, hogy akárki akármit mond, nem jön ki elég rosszul.
Igen, ez biztos.
Nem jön ki elég rosszul Oroszország. De a lényeg az, hogy a republikánusok, hogyha győznek is a képviselőházban, az mindenképpen a normalitás irányába ad. Tehát akkor azért mindenképpen lesz valami fékje ennek a tényleg már egészen őrült ilyen vok progresszív őrjöngésnek, és a józanész irányába a fékek és ellensúlyoknak a működése az azt gondolom a világ stabilitása és Izrael számára is csak jó hír lehet.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Természetesen mindketten köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok ebben a mai beszélgetésben. Mindenkinek ajánljuk a neokon.hu olvasását, a podcastek fogyasztását, mindenféle formában a YouTube-on megtalálhatók vagyunk, iratkozzatok fel a Neokon YouTube oldalra, illetve az oldal jobb alsó sarkában lévő értesítés gombot, kis csengőt vagy harangot megnyomva értesítést kaphat minden kedves olvasónk, hallgatónk a lapban megjelenő új írásokról. Mindenkinek további szép napot, illetve hetet kívánunk. Legközelebbi alkalomig viszont hallásra, viszontlátásra.